Oroszország az északi áramlat gázvezeték lezárásával fenyegetőzik, amit vélhetően azonban nem tesz meg. Az ukrán-orosz háború ellenére az aktív szavazók 4/5 helyesli, hogy Magyarország orosz gázt vásárol. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Oroszországnak minden joga megvan arra, hogy embargót rendeljen el és leállítsa a szállítást az északi áramlat egyes vezetéken, mondta az orosz miniszterelnök helyettes hétfőn újságíróknak. Az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzője szerint Oroszország is érdekelt a földgázi értékesítésében, így ez inkább hidegháborús retorikai fogás. Sipos Ildikó arról is kérdezte Plecser Tamást, hogy van-e realitás annak, hogy az Egyesült Államok alternatív kőolajbeszerzési forrásként tekintsen a most még szankciókkal sújtott Venezuelára.
Azt gondolom, hogy az orosz miniszternek igaza van, tehát joga valóban van Oroszországnak erre. Az egy más kérdés, hogy van-e ennek racionalitása, az pedig nagyon igazából nincsen. Ugye Oroszország körülbelül 50-60 éve küzd azért, hogy egy elfogadható, megbízható gázszállítója legyen az európai kontinensnek. Ha Oroszország egy ilyen lépést, az egyik legfontosabb gázszállítási útvonalát lekapcsolja, azzal valószínűleg azt okozza, hogy a szerződéses gáz leszállításokat nem teljesíti, a gyakorlatilag megszegi azokat a szerződéseket, amelyek jellemzően 2030-40-ig szólnak Európa felé, és ezzel tovább rombolja a saját reputációját. Én azt gondolom, hogy ez nem egy logikus orosz lépés.
Tehát tulajdonképpen ennek inkább retorikai üzenete van?
Én azt gondolom, hogy igen, itt próbálnak különböző retorikai eszközökkel is küzdeni egymással a felek. Ebben Oroszországnak egyébként bevett gyakorlata van már a hidegháború óta, tehát igazából ez szerintem alapvetően egy olyan fenyegetés, vagy olyan lépés, aminek azért a realitása valószínűleg nincsen meg.
Azt hogyan lehet értelmezni ebben a helyzetben, hogy a venezuelai elnök megerősítette, hogy nemrégiben egy amerikai küldöttséggel tárgyalt. Az Egyesült Államok ugye szankciókkal sújtja Venezuelát. Elképzelhető-e az, hogy potenciális kőolaj beszerzési forrásként tekint erre az országra, arra az esetre, hogyha korlátozni akarná az Oroszországtól vásárolt olaj mennyiségét, megindult-e az alternatív energiakeresés?
Ez egy nagyon érdekes hír volt, mely szerint ugye magas rangú amerikai tisztviselők voltak Venezuelába. Ugye Venezuela olajipáráról azt kell tudni, hogy nagy mértékben összeesett az elmúlt 10 évben. Korábban 3-4 millió hordós napi termelése volt az országnak, ma pedig ez a termelés bőven 1 millió hordó alatt van, miközben a világ legnagyobb olajkészletén ülnek. Ennek megfelelően a gazdaságuk is ugye gyengén szerepel. Az utóbbi néhány évben a szankciók időszakában főleg Oroszországtól és Irántól kaptak jelentős segítséget ahhoz, hogy ezt a olajipart még valamilyen szinten fenntartsák, és hát ez a segítség volt az, aminek köszönhetően nem omlott össze teljesen a venezuelai olajipar. Gyakorlatilag ez a nyitás az Egyesült Államok felé valószínűleg arról is szól, hogy Oroszország a jövőben nem biztos, hogy tud segíteni Venezuelának, és hát Irán is ugye, akivel megegyezik a világ most a szankciókról, nem biztos, hogy segítséget fog tudni nyújtani, miközben a világnak ugye az olajészsége az Oroszország elleni embargók következtében valószínűleg nőni fog. Tehát én azt hiszem, hogy valós lehet ez a közeledés, hiszen mind az Egyesült Államoknak, mind Venezuelának így érdeke lehet az, hogy valamilyen szinten rendezzék a kapcsolatokat. Annyit tennék még egyébként hozzá, hogy Venezuela olajiparát gyakorlatilag az Egyesült Államok cégei hozták létre. A déli finomítók, amelyek Texas környékén vannak, jó részük a venezuelai kőolajra van optimalizálva. Fizikailag is ugye egymáshoz közel állnak, a környéken is nagyon sok olajat termelnek az amerikai olajcégek, tehát Guyanába, Surinámba. Úgyhogy mindenképpen én azt hiszem, hogy ez a közeledés, ha megvan a megfelelő politikai támogatás, ez sikeres dolog lehet.
De van ebben annyi muníció, hogy érdemes legyen ebbe befektetni? Tehát talál annyi olajat az Egyesült Államok Venezuelában, amelyek kiválthatja adott esetben az oroszországi olajat?
Van az esetben, hogyha a kapcsolatok rendeződnek, én azt gondolom, hogy a venezuelai olajipar elég gyorsan helyreállítható, tehát magyarul 1-2 év alatt a mostani 500 000 hordós termelési mennyiség akár 2-3 millió hordóra is visszaállítható lenne. Nyilván ehhez egyfajta politikai nyitottság kell az, hogy a Maduro kormányzat támogassa ezt a lépést, ami egy kicsit szembe megy ugye a korábbi elmúlt másfél évtizedes retorikával, amit Chávez és Maduro képviselt, ami egy erős amerikai ellenesség volt, hogy amerikai ellenesség volt. Nyilván, ha ez megvan, és hogyha kellő a pénz, akkor szerintem lehet, hogy ez a házasság ez sikeres lehet.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az ukrán-orosz háború ellenére az aktív szavazók 4/5 helyesli, hogy Magyarország orosz gázt vásárol, derül ki a Nézőpont intézet kutatásából. A részletekről Bauman Tuka Nikoletta kérdezte Nagy Dánielt, az intézet közvéleménykutatási igazgatóját.
A kutatás az már bőven a háború megkezdése után kezdődött, tehát 2021. február 28 és március 2 között végeztünk egy 1000 fős telefonos kutatást. A minta minden kutatás esetében reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra, nemkor régió, település, típus és iskolai végzettség szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy a nemek szerint férfiak, nők, az életkor szerint, régió szerint, a magyarországi régiók szerint, illetve település típus szerint is annyian vannak a mintában, hányan arányaiban Magyarországon élnek, tehát nem csak budapestiek, vagy nem csak vidékiek, nem csak férfiak, nők, hanem ugyanolyan arányban, ahogy a mikrocenzus adatai ezt mutatják arányosan.
A politikailag aktív szavazókat kérdezték az orosz gáz felhasználásáról. Milyen eredménnyel zárult ez a közvéleménykutatás?
Az ukrán-orosz háború következményeként napirendre került az Oroszországgal való gázkereskedelem újragondolása. Nézőpont indított legfrissebb kutatásában arra kereste a választ, hogy a magyarok inkább helyesnek, vagy inkább helytelennek tartják, hogy Magyarország továbbra is orosz gázt vásárol. Az eredmények alapján a politikailag aktív magyarok többsége üdvösnek tartja eltéren az Oroszországgal való kereskedelmet. Az aktív szavazók 4/5, tehát 79% szerint helyes Oroszországtól gázt vásárolni, és csak minden tizedik választó szerint helytelen. Amennyiben a politikai szimpátia szerinti bontást vizsgáljuk, kiderül, hogy még a baloldali szavazók között is 10-ből 7-en, tehát 68% a háború ellenére is támogatják az energiakereskedelem fenntartását Oroszországgal, és mindössze 15%-uk helyesli. A kormánypártok szavazói közül 10-ből 9-en, tehát 88% támogatja az orosz gáz importját, és mindössze minden 20. kormánypárti szavazó 5% ellenzi.
Van-e esetleg rálátásuk arra, hogy a főváros és a vidék vonatkozásában hogyan alakultak a válaszok?
Van rálátásunk, de azt lehet látni, hogy politikailag volt idézelve a legnagyobb a különbség a Fidesz szavazók és a baloldali szavazók között, de hogy látjuk itt is, még a baloldali szavazók között is bőven túlnyomó többség van a gázvásárlás fenntartása mellett. Tehát ott is egy több mint kétharmados arányban támogatják a gázvásárlás fenntartását, és ugyanez a helyzet a többi demográfiai csoportban, tehát nemkor is kolvégzettség település típus szerint is minden egyes társadalmi csoportban többségében van az álláspont, hogy továbbra is fenn kell tartani a gázvásárlást Oroszország irányából.
Nagy Dánielt, a Nézőpont intézet közvéleménykutatási igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Új fúziós energiarekordot értek el az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont részvételével zajló Eurofusion konzorcium szakemberei. A projekt kutatóinak és mérnökeinek fenntartható fúziós körülményekkel 59 megazsúl energiát sikerült felszabadítaniuk a világ egyik vezető fúziós berendezésében az Oxfordban végzett kísérletek során. A részletekről Zoletnik Sándort, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizika laboratórium vezetőjét hallják.
A Jet Tokamakon, amelyik pillanatnyilag a világ legnagyobb szabályozott napfúziós kísérleti berendezése, egy integrált tesztet hajtottak végre, amelyikben deutérium-trícium összetétő plazmával, amely majd a fúziós reaktornak a végső üzemanyaga lesz, nagy teljesítménnyel tesztelték a fúziós energiafelszabadulást. Ez azért jelentős, mert a legtöbb mai ilyen fúziós berendezésben nem deutérium-trícium plazmával dolgoznak, mivel ennek vannak sugárvédelmi vonzatai, és ezért egyedül a JET az a berendezés, amelyik ilyen kísérletet meg tud valósítani. Ez a kísérlet egy előkészítése a Dél-Franciaországban épülő ITER kísérlet használatának, ahol deutérium-trícium üzemanyaggal 500 megawatt fúziós teljesítmény demonstrálását szeretnék bemutatni valamikor a következő 10 évben.
Mit jelent a fúziós energia? Miben más, mint a most használt energiaforrások? Kezdjük az alapoknál.
A fúziós energiatermelés a csillagokhoz hasonló energiatermelési sémát szeretne megvalósítani a Földön, tehát könnyű atommagoknak a magjait egyesíteni nehezebb atommagoknál. Konkrétan a hidrogén atommagokról van szó A csillagok a hidrogén atommagokat egyesítik héliummá, és ebben rengeteg energiát szabadítanak fel hosszú időn keresztül. Pont az a folyamat nem valósítható meg, ami a csillagokban zajlik, mert nagyon kevés energiasűrűséget tartalmaz. Itt hasonló folyamatokat, a hidrogén nehéz izotópjait, deutérium és tríciumot lehetne egyesíteni, ahhoz, hogy energiát termeljünk és héliumot termeljünk. A hélium teljesen kémiailag inaktív, nem sugárzó anyag, ugye lufik töltésére használják, tehát nagyon kedvező lenne a folyamatnak a mérlege, nem keletkezik benne se széndioxid, se más üvegházhatású gáz, nem keletkezik benne rádióaktív anyagok magában az alapfolyamatban. Tehát ez egy olyan nukleáris energiatermelési módszer lenne, amely hosszú távon nagy mennyiségű szabályzott energiát lenne képes produkálni.
Ugye említette, hogy most is egy speciális módon értékel ezt a kísérleti eredményt. Mi a bemeneti energia, mi az, amit pedig kapunk? Miből mit lehetne előállítani? Ugye ő mondta, hogy középen mi történik. Mekkora energia befektetéssel és milyen energiával lehetne ezt létrehozni, ezt a fúziós energiát, amiből utána ugye ismét energiát nyerhetünk?
Igen, tehát a fúziós energiatermelés is valahogy úgy zajlik, mint ahogy például a táborfüzet meggyújtjuk. Először be kell fektetnünk valamilyen energiát, hogy elindítjuk a folyamatot, és utána a folyamatban felszabaduló energiát használjuk már arra, hogy fenntartsuk magát a folyamatot. Ehhez képest egy mai atomerőmű, amiben ugye urán atomok hasadnak, viszonylag könnyen működik, igazából össze kell rakni az anyagokat, és azokat a körülményeket megteremteni, amikor magától megindul a reakció, egy láncreakció. Ezzel szemben egy fúziós erőműben létre kell hozni azt a nagyon speciális körülményt, ami egy csillag belsejében van, sőt annál még kb. 10-szer magasabb hőmérsékletet, kb. 100 millió Celsius fokos hőmérsékletet, amelyiken ez a folyamat be tud indulni. Tehát be kell fektetnünk egy csomó energiát, a JET-en kb. 31 néhány megawatt fűtési teljesítményt fektettek be a plazmába ahhoz, hogy elérjék az energia a fúziós teljesítményt, amit most éppen demonstráltak. Tehát ez egy olyan folyamat, amiben először be kell fektetnünk az energiát, majd mikor beindul a berendezés, akkor már az ő energiatermelése fent tudja tartani, legalábbis nagy rész fent tudja tartani ezt a folyamatot. De hogy szemléltessük a nagyságrendeket, a JET-ben, amit most elértek, az 5 másodpercen keresztüli folyamatos fúziós reakció, amelyik azért fontos, mert az utolsó ilyen nagy teljesítményű kísérletben 1997-ben csak egy néhány tized másodpercig tartották fel ilyen szinten ezt a folyamatot. És a másik fontos része, hogy a JET tokamakot azóta olyanra építették, mint amilyen a nagy világ ITER kísérlet lesz, és ezért annak előkészítésének tekintettel, ami most zajlott.
A Földön egyébként van olyan pont, akár a Föld belsejében, ahol ez a hőmérséklet jelen van?
Nem, tehát természetes körülmények között ilyen hőmérséklet nincs ilyen legfőjebb. A villámokban van nagyon rövid idő, ami hasonló, de nem is az a hőmérséklet. Ezt a hőmérsékletet ilyen mágneses összetartású bonyolult berendezésekben tudják létrehozni, amilyen speciális fűtőeszközökkel, speciális mágneses terekkel lehet a plazmát, ezt a forró közeget elszigetelni a környezetről és felfűteni erre a hőmérsékletre. Itt ugye 100 millió Celsius fok hőmérsékletről beszélünk, az összes anyagnak az olvadás, párolgás pontja az valahol az ilyen néhány ezer, maximum 10 000 Celsius környékén van, tehát sokkal-sokkal magasabb hőmérséklet, mint az összes anyagnak az olvadás pontja és párolgás pontja.
Akkor mégis ezt a fúziós energiát hogy lehet kordában tartani, hogy ne olvadjon minden át, illetve minden szét, ahol ez megjelenik?
Ezt a nagyon forró közeget, amelyik a csillagok belsejéhez hasonlatos, de mágneses terekkel lehet egyben tartani. A napban is vannak mágneses terek, és azok látható módon befolyásolják ennek a forró közegnek az áramlását. Gondoljunk a napkitörésekre, biztos látott már a hallgató is ilyen nagyon látványos napkitöréseket, amikben a szálas szerkezeteket a mágneses tér adja. Ilyen mágneses tereket alakítanak ki ezekben a fúziós berendezésekben, és ez szigeteli el a forró anyagot a vákumkamra falától. Tehát végül is nincs közvetlen kapcsolat a forró 100 millió fokos közeg, gáz, vagy fizikai nevén plazma, és a szilárd test anyagok között. Egyébként ettől függetlenül nagy probléma, hogy azt az energiát, amelyik vagy az a teljesítményt, amely kijön egy ilyen berendezésből, azt hogyan lehet átalakítani praktikusan használható elektromos energiává. Tehát olyan anyagok kellenek, amik elnyelik a plazma sugárzását, ezt átalakítják valamilyen hűtőközegnek a hőjévé, és utána ebből lesz elektromos energia, mint ma is a szokásos erőművekben.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy lehet ezt a gyakorlatban felhasználni. Jelen tudásunk szerint mit lehet ezzel kezdeni, hogy lehet ez a jövő energiaforrása?
Azt már látjuk, hogy ilyen fúziós erőművet nagy léptékben lehet megvalósítani. Tehát ezek a fúziós erőművek ilyen nagy gigawatt teljesítményű, tehát ilyen paksi erőművel összemérhető teljesítményű blokkok lesznek, amik az alapellátást biztosítják. költségnek a nagy része az a tőkebefektetés lesz, tehát a berendezés nagyon bonyolult, nagy, nagyon sok tőt kell befektetni ahhoz, hogy elinduljon. Utána viszont az üzemeltetés már nem olyan költséges. Tehát szemben van például egy gázerőművel, viszonylag könnyen elő lehet állítani, viszonylag kis költség elő lehet állítani, utána viszont folyamatosan nagy mennyiségű anyagot kell felhasználni hozzá. Itt az anyag felhasználás szinte elenyésző, néhány száz kilogramm egy évben, és ezzel szemben a tőkeberuházása nagy.
A kutatás mostani állása szerint mikorra lehet ebből működő technológia? Egyáltalán lehet-e már arról beszélni, hogy mikor lehet ezt áramtermeléssel felhasználni?
Az Európai Unióban van egy úgynevezett fúziós úti terv, amelyet 2014-ben állított össze a kutatóközösség az Európai Bizottság kérésére, és azóta többször felújításra került. Ennek az a célja, hogy tartalmazza azokat a most látható fejlesztési, fizikai kutatás és technológia fejlesztési irányokat, amelyekkel vélhetőleg el lehet jutni egy ilyen fúziós energiatermelő erőmű megvalósításához. Ebből a következő lépés mindenképpen az ITER kísérlet Dél-Franciaországban, amelyik az Európai Unió, Japán, Oroszország, Egyesült Államok, Dél-Korea, Kína, India együttműködésében valósul meg, és az ott megszerzett fizikai és technológiai tapasztalatokat lehet végül is alkalmazni majd egy fúziós erőműben. És az Európai Unió ebben párhuzamosan, az ITER kísérlete párhuzamosan tervezi egy ilyen demonstrációs fúziós erőműnek a terveit, legalábbis a terveinek az előállítását, és azt gondoljuk, hogy valamikor a 2040-es években elkezdődhet egy ilyen demonstrációs erőmű építése, tehát valamikor először demonstrálni fúziós energiát villamos hálózattal 2050-es években lehet majd. Innentől kezdve még azért egy jelentős idő, míg ez nagy léptékben elterjedő, ahogy mondtam, nagyon nagy a tőkeberuházás igénye, tehát nagyon hosszú idő várható, míg elterjed ez.
A magyar kutatók, a magyar tudósok hogy vettek részt, illetve hogy vesznek részt ebben a kutatásban?
Magában a fúziós kutatásokban a magyar kutatók két részben is részt vesznek. Egész magában az európai együttműködésben részt veszünk 20 éve, most már 22 éve, mióta Magyarország csatlakozott az EU-Atom kutatási programhoz. Másrészt pedig ennek a nagy ITER berendezésnek az építésében, elemeinek tesztelésében is részt vesznek magyar kutatók és vállalkozások is egyébként jelentős számban. Konkrétan az ITER kísérletben a magyar kutatók abban vettek részt, hogy egy speciális mérési eljárást fejlesztettünk tovább, és üzemeltettünk a Jettokamakon. Ez egy lítium atomokból álló nyalábot lő be a plazma szélébe, és ennek a nyalábnak a fényéből tudunk mondani valamit a plazma sűrűségéről és viselkedéséről. És ezt a kísérletet két lépcsőben magyar kutatók fejlesztették tovább, és azóta is magyarok üzemeltetik, hát nyilván angol kollégákkal együttműködve, akik a helyszínen vannak, és most ezeknél a fontos kísérleteknél itthonról, távolról vettek részt magyar kutatók az üzemeltetésben és az adatok feldolgozásában is.
Zoletnik Sándor, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont Fúziós Plazma Fizika Laboratórium vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!